Napközben a Kossuth Rádióban Horváth Szilárddal.
Kedves hallgatóim, ma már beszéltünk a mesékről, mégpedig Lantos Mihállyal, ugye egyetemi oktatóval, tanulásmódszertani trénerrel, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk majd felnőtt korban tanulni, és ahhoz, hogy legyen kellő szövegértési gyakorlatunk, ahhoz bizony a gyermekkori mese az elengedhetetlen. Hát ezzel folytatjuk, majd itt van velünk Kerekes Valéria, az ELTE tanító és óvónőképző tanára, mese és játékkutató. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Jól fogalmazott a Lantos Mihály erről, hogy a mese az nem csak gyerekkorban fontos, hanem akár felnőtt korig elkíséreti az embert?
Én azt gondolom, hogy egész életünkben elkísér bennünket a mese, és valóban igazat adok a kollégának ebben.
Jó, hát akkor most kukancsunk be egy kicsit a mesék világába. Ilyeneket fogunk mondani, hogy a mese gyógyír a léleknek, a gyerekek a mese hallgatása közben tanulnak, elemeznek, döntéseket hoznak, fejlődik a személyiségük, a szókincsük, mert hogy a mese nem csak esti szórakozás, hanem tanítás, nevelő is, erkölcsi példamutatás, lelki muníció, és a mese az édesanyák és az édesapák által a vándorbotunk végére csomózott kifogyhatatlan batyú, amiből ínséges időben felnőtt utunkat járva is jól lakhat a lelkünk, mert a szívünknek kedves és az életünknek fontos igazságokkal és értékekkel van megtömve. Na hát ilyen bevezető után hallgassák Pirisi Csenge riportját.
Nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérvette őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban.
Ismertétek ezt a mesét korábban?
Nem?
És miről szól ez a mese?
Arról, hogy a méhecske nyughatatlankodik mindig, felébred és nem akar visszafeküdni.
Egyszer elkezd esni a hó, és leesik a földre.
Történet íróját találja meg a kertben.
Szoktatok egyébként meséket olvasni?
Igen.
És milyen meséket szoktatok?
Kilizsipar,
Mátyás király.
És mesét olvasni szerettek inkább, vagy hallgatni?
Olvasni.
Miért? Miért jobb olvasni?
Érdekesebb.
Sokkal.
Elindul a fantáziátok? Elképzelitek a mesét, miközben olvassátok?
Igen.
És milyen jobb, ha neked olvasnak? Gondolom kiskorodban sok mesét hallottál, vagy ha te olvasol?
Inkább, hogyha én olvasok, mert úgy jobban bírom értelmezni.
El is szoktad mesélni ezek
Igen.
szerint?
Igen.
Szoktál olvasni?
Most inkább az ilyen állatos könyvek.
Szokott mesélni a gyerekeknek? Itt ugye van egy kislány, egy kisfia, elég nagy a korkülönbség.
Igen, szoktam mesélni nekik. Nagyon szeretik a királyfi és a királylányos meséket.
És könyvből olvas, vagy fejből?
Általában könyvből, de van, amikor csak úgy fejből mondok az aznapi történetet, az aznap velünk történt dolgokat szövöm bele.
Azt is szeretik, hogy a családdal mi történt?
Igen, igen, szeretik. Mondjuk az ilyen játszóteres, ilyen vicces meséket.
Talán az is bizonyítja, hogy mennyire fontos a mese az életünkben, hogy újabb és újabb módszereket találnak ki a szakemberek, és újabb kutatásokat generál.
Kormos Rebeka vagyok, a Pompás Napok társalapítója. Van helye ennek a mai köznevelésben, a mai gyerekek életében, és a mai fiatalok nevelésében. A mi módszerünk alapja az, hogy élményszerűen tudjuk a gyermekeket elsősorban, tehát mi kimondottan óvodás és kisiskolás korosztályra fókuszálunk, természetesen más korosztállyal is, de azért ők a leginkább állnak a központban, és az ő életkori sajátosságaiknak megfelelően igyekszünk élményszerűen közvetíteni számukra a népmesét. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a népmesét vesszük alapul, az, amik nagy keretünk, és ezen belül különböző módszertani pontokon, ahol lehetőség van különböző érzelmek vagy ismeretanyag átadására, ott a népi kultúra egyéb elemeit is beépítjük. Tehát gyakorlatban mondok egy példát, hogy mondjuk van egy királylány, akinek el kell bújdosni az erdőben, és akkor ehhez egy elbújdosó dalt éneklünk a gyermekekkel, először a gyermekek számára, és ha van olyan strófa, ahol ez sikerül, akkor meg is tanítjuk nekik néhány sorban. Természetesen ez akár egy ráhangolódásnál is újra visszajöhet, vagy visszaköszönhet egy lezárásnál egy foglalkozás végén.
Akkor így tulajdonképpen komplex ismeretet, komplex élményt ad a gyerekeknek.
Pontosan, nagyon jól megfogalmazta. Ez az első számú célunk, hogy mi úgy nevezzük szakmailag, hogy több oldalú megerősítés eszközével magát az élményt, ami az a mesének az adott pontján megjelenik, azt minél több oldalról alá tudjuk támasztani, hiszen a hogy mindenki, a felnőttek is, gyermekek is nagyon különbözőek, mindenki más módon tud kapcsolódni.
Ez kihat egyébként az élet más területére, hogyha ezt a módszert alkalmazzák?
Úgy tapasztaljuk az elmúlt 10 éves munkánk során, hogy igen, a módszertanunkkal több ezer pedagógushoz jutottunk már el, akiket ugye akkreditáltan tudtunk képezni, illetve ő rajtuk keresztül sok-sok 10 000 gyermekhez. Folyamatosan nagyon pozitívak a visszajelzések. Ma már nyilván a saját kutatásaink, illetve társtörletek kutatásai is azt bizonyítják, hogy a pompás napok módszerével egy jól fölépített népmese foglalkozás minden intelligencia területet megmozgat. Az idei évnek nálunk az érzelmek vannak a középpontban. Azt gondolom, hogy ez sem újdonság a hallgatók számára, hogy az érzelmi intelligenciára számtalan olyan fejlesztő élményt tudunk a népmeséken keresztül felszínre hozni, ami a gyermekeknek a mindennapi viselkedésére is kihat.
Várjuk persze az önök kérdéseit és véleményüket is, és tapasztalataikat a mese olvasásról és a mese mondásról. 30-9666 az SMS számunk. És egy ilyen üzenet azt mondja, az unokáknak rengeteget mesélünk mesekönyvből. Fantasztikus bő a szókincsük, de nagyon szeretik az élettörténeteket is. Ez mindig jó alkalmat teremt a beszélgetésre is, írta az egyik hallgatónk, és akkor innen folytassuk most Kerekes Valériával. Itt a teljesen közvetlen napi hasznát láthattuk, hogy például a szókincse nagyobb annak a gyereknek, akinek mesélnek.
Ez valóban így van, hiszen maga a mesélés az, hogy élő szóban mondok el gondolatokat, beszélgetek a gyerekekkel, már eleve egy olyan kincsé vált, ami szerintem tényleg és mindenféle formában kincsnek nevezhető, hiszen azt látjuk, hogy egyre inkább csökken a beszélgetések száma a családokban, és valóban azok a gyerekek, akiknek nem mesélnek, illetve nincsen kapcsolódásuk élőszavas vagy olvasott mesével, sokkal nehezebben indul el akár a beszédük, vagy sokkal gyérebb a szókincsük, amikor óvodába kerülnek.
Amikor óvodába kerülnek, aztán utána iskolába kerülnek, aztán az életbe kerülnek, tehát adott esetben ezt életük végéig cipelik, ezt a terhet, amit nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, ha mesélnének nekik a szüleik.
Igen, vagy ha legalább beszélgetnének velük annyit, amennyit minimális esetben szükséges lenne.
Milyenek legyenek a mesék? Ugye itt az SMS-ben is volt az, hogy élettörténeteket, tehát családi történeteket mesélnek nekik a szülők. Hát ez nagyon jó, mert hogy így lehet átadni azt, hogy mit csinált a nagypapa mondjuk 56-ban, az ükpapa valamikor a század előn, és a valamikori ős majd 1848-49-ben.
Igen, ez valóban ugye úgy szokott kezdődni, hogy először őróla mesélünk, tehát arról mesélünk, hogy ő mit csinál az életben, tehát mi történik vele, és amikor már egyre bővül a szókincse és az ismerete a környezetéről, akkor kezdi megérteni azt, amit mondunk neki, és akkor lehet bekapcsolni az élettörténeteket, hozzákötni az ő történetéhez, amikor én kicsi voltam, én is ugyanígy csináltam, vagy hasonlóan örültem, hasonlóan estem el, stb. Stb.
Hogy vannak ezek a hatások? Ugye vannak a népmeséink, azok tulajdonképpen ugye azt mondják, hogy ősképekkel dolgoznak, olyan ősképekkel, amelyeket a Jóisten a lelkünkbe írt. Így születtünk ezekkel az ősképekkel. Ugyanazokat rajzolják a gyerekek a világ minden részén, ősképeket rajzolnak, és ugyanazok vannak a népmesékben is tulajdonképpen ugyanazok az ősképek. Ezért érti meg a gyermek a meséket, mert eleve azzal születik az őskép megértésének a képességével?
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan szinten erős, hogy van egy olyan mesetanulási technika, amit én felnőttekkel szoktam csinálni, ami szintén egy rajzos technika. És amikor élőszóban mesélek nekik, és megkérem azt, hogy rajzolják le a mesét, akkor, hogyha mondjuk van 20 résztvevő, akkor a 20 résztvevő elkészített kép sorozatában minimum 15-20 nagyon hasonló, vagy ugyanolyan szimbólumot találunk. Tehát, hogy ez olyan erős, hogy valójában tényleg életünk végéig tart, és beívódik a tudatunkba.
Az unokám azt kéri, írja az egyik hallgatónk, hogy arról meséljek, amikor még gyerek voltam. Hát ez remek dolog. Arról mesélni, hogy a nagymama, aki ott van, vagy nagypapa, aki ott van, nem tudom, 50-60-70 évesen, valamikor olyan volt, mint te. Pici volt, és ilyen kis még tehetetlen, tehát nem nagyon tudott intézni semmit a világban, de lám, hogy ő most a felnőtt. Hát az nagyon szép életpélda.
Igen, én emlékszem rá, hogy nekem nagyon sokat mesélt a nagymamám, és talán az egyik legfontosabb dolog volt az életemben az, hogy hallgattam az ő történeteit, és nagyon sok mindent tanultam belőle, és én is minden nap igyekszem a saját gyerekeimnek mesélni is saját magunkról, családunkról, illetve arról, hogy mi történik vele.
December 6-a van, és nem felejtem el a Mikulás természetesen, de előtte még pár dolgot szeretnék önnel megbeszélni. Például azt, hogy van Siklós Anitának és Juhász Lászlónak egy kutatása. Azt hiszem, hogy gyermekpszichológusok, és azt vizsgálták egy óvodában, hogy az egyik óvodai csoportban egy ilyen mese alapú programot végigcsináltak, a másik óvodai csoportban meg nem csináltak ilyen mese alapú programot, és akik a mesével foglalkoztak, azok kevésbé betegedtek meg. Tehát az történt, hogy ők a mesét ugye nem csak hallgatták, hanem feldolgozták, utána eljátszották, rajzoltak és mindenféle dolgot csináltak, és a program elkezdése után 2 héttel a felső légúti betegségek ritkábbak lettek ebben a csoportban, és egészen tartott addig, amíg be nem fejezték a programot, pontosabban utána 1-2 hétig még kitartott, aztán visszaállt arra a szintre, ami az óvodában átlagos volt. Tehát egészségmegőrző szerepe is van.
Igen, én bár nem olvastam erről a kutatásról, de abszolút reálisnak tartom ezt az eredményt is, és én azt gondolom, hogy az óvoda az egyik legbiztosabb bázis most a gyerekek életében, ahol biztosan hallani fognak mesét. Tehát lehet, hogy ha még intenzívebben mesélnek nekik, akkor még inkább segít a lelki békéjük, lelkük megőrzésében, vagy abban, hogy ne betegedjenek meg, de ugye leginkább az lenne a nagyon jó, hogyha ez otthon is, és az óvodában is történne.
Biztos, hogy mesélnek nekik? Azért kérdezem ezt, hogy ön ugye egy intézményben dolgozik, ahol óvónőket és tanítókat képeznek, de hogy benne van az ő tanrendjükben? Tehát a meséről tanulják a mesének az elmondását, megtanulják azt, hogy kell mesét mondani, és ebből vizsgázniuk is kell? Tehát ez fontos része a tananyagnak ma?
Ez abszolút, ez mindig is része volt, és nagyon reméljük, hogy része is marad. Ez olyannyira, hogy minden egyes tevékenységükbe reméljük, hogy beépül. Legalábbis a mi oktatásunkon belül arra törekszünk, hogy a mesélés egy olyan mindennapos tevékenységé váljon, hogy beépülhessen mindenbe.
Jó, akkor még egyet talán, mert hogy van önnek, vagy volt önnek egy kolléganője, Síposné Tavaszi Virág, és neki is van egy tanulmánya, mese alapú matematika oktatás, valamint olvasás oktatás, írás oktatás. Hát ez is nagyon érdekes, hogy jön valami az óvodából egy mesével, azt hiszem talán a Tündér Szép Ilona mesén keresztül mutatta be egy szakmai folyóiratban jelent meg, és az nagyon-nagyon érdekes volt, mert azt lehetett benne látni, hogyha az óvodában megtanulnak egy ilyen mesét, vagy hát sokat mesélnek nekik, akkor utána ez könnyíti a feldolgozást már iskolás, kisiskolás korban. Tehát egymásra lehet építeni a dolgokat.
Igen, ez olyannyira így van, hogy még az óvodai nevelési programban is lefektették, tehát hogy ez ki lett mondva 89-ben, hogy ha nincs elegendő mese, akkor nem válik a gyermek olvasóvá. Tehát, hogyha nem indul el a belső képképzés, tehát nem tudja elképzelni a dolgokat, akkor az nagyon nagy mértékben megnehezíti utána azt, hogy ő olvasni tudjon, vagy szeresse, amit olvas.
Szeresse, amit olvas, tudjon olvasni, és akkor élete végé. Ugye azt szokták mondani, hogy 6 éves korra már másfél év előzi meg szókincsbeli fejlettségben a mesehallgató gyerek azt, aki nem hallgatott mesét. Ez azért olyan versenyelőny az iskolára, és aztán, ami valószínűleg az egész, hát az élete végéig nem fog már eltűnni ez a versenyelőny, nem?
Én ezt saját magam családjában is, mint édesanyja tudom bizonyítani, hogy a kisfiam, aki most 14 éves és 8. osztályos, most készülnek nagyban a felvételire, és a fiam korrepetálja az osztályát például a szóbeli vizsgára, mert annyira mindennapivá vált az életében az, hogy ő mesél, hogy meséken nőtt föl, hogy ő maga is mesél nagyon sokat, hogy ez valóban tényleg így van.
No, hát akkor az a jó tanácsunk ugye mindenkinek, hogyha versenyelőnyt szeretnének a gyermeknek, akkor ne pénzt adjanak neki, meg ne komoly örökséget, meg egyebeket, hanem a képességet, tehát ne halad, hanem hálót. Azaz meséljenek neki.
Így van, és időt.
És időt. Én is ezt tapasztalom az unokáimnál, írja az egyik hallgatónk. Az esti mese után az ágyban még jön a kérés, mesélj a gyermekkorodról. Hihetetlenül nagy a szókincsük, van, aki már maga is meséket ír. No hát akkor Mikulás mesék. Ma mit meséljünk a gyerekeknek?
Én ma reggel az én 9 éves gyermekemnek elsősorban, ugye most jutottak el, körülbelül egyébként ilyen 7-8 éves korukban kezdtek a gyerekek a legenda mesék felé nyitni, és egyáltalán érdeklődni az iránt, hogy honnan is erednek a dolgok. Nagyon szeretik ezeket a történeteket, úgyhogy én tavaly is, és idén is a kislányomnak a Szent Miklós történetét meséltem el reggel, hogy hogyan is kerültek a csizmába az ajándékok, hogy emlékszik-e rá, hogy mit meséltem tavaly, felelevenítettük újra ezt a történetet.
Emlékezett?
Igen, emlékezett, és kérdeztem tőle, ugye most már abban a korban van, amikor már nagyon kérdéses, hogy hiszünk-e a Mikulásban, vagy nem hiszünk, és kérdeztem tőle, hogy szerinted létezik igazi Mikulás? És rám nézett, és azt mondta, hogy persze, hogy létezik, igaz, hogy az igazi már meghalt, de az utódjai itt vannak. Úgyhogy annyira csodálatos volt azt látni, hogy bár tudja, hogy ez nem biztos, hogy úgy van, hogy a Mikulás ide settenkedik, és akkor minden gyereknek oda teszi az ajándékot, de nagyon jó eső érzés hinni benne.
És úgy hinni benne, hogy a Mikulás nincs, de vannak, akik itt vannak a földön, és jót tesznek, ugye?
Így van, és ő is ezt mondta, hogy milyen szép az, hogy annak idején Miklós úgy segített a szegényeken, hogy odaadta azt a vagyont, amit ő kapott, és ami eleve volt neki, és hogy ő azt szétosztotta, és hogy ez milyen szép dolog, és hogy valójában ő azt hiszem, hogy ma reggel jött rá arra, hogy ez az ajándékozás, az, hogy adunk valakinek, hogy ennek milyen ősi gyökerei vannak.
Igen, van egy Brunner nevű mesekutató, aki ugye a körkörös mimézist mondta erre, hogy az élet utánoz, a történetek az életet utánozzák, az élet meg a történeteket.
Ez így van, igen.
Tehát, hogyha mesélünk a gyerekeknek ilyen történetet, akkor ők maguk is adakozóvá válnak, és ők maguk is, hát élet mintákat kapnak a mesékben.
Abszolút,
és hogy adjuk ezeket át?
Hát ugye leginkább a saját példáinkon keresztül, mert a saját példáink, illetve a saját életünk, vagy életmeséink, ahogyan a hallgatók is írták, jelentenek a legtöbbet a gyerekeknek. Nyilván a mesék és a mesei történetek is nagyon fontosak, az, hogy meséljünk állatmeséket, tündérmeséket, novellameséket, tehát hogy ismerjék ezt a mesevilágot, a mesei elemeket, szimbólumokat, de maguk a történetek, amikhez személyesen tudnak kapcsolódni, azok fognak a legmélyebbre hatolni, és azok fognak a leginkább megmaradni. Azt, hogy nekem milyen volt, és én mit csináltam, és hogyan csináltam. Tehát, hogy ezek a történetek maradnak meg utána, és válnak utána szokásokká, rítusokká, alakulnak át az életükben, vagy egy nehéz helyzetben, ahogyan a műsor elején mondta, felhozzák ezt a gondolatot magukba, és meg tudnak nyugodni, hogy igen, anyukámnak is sikerült, a nagypapámnak is sikerült, és ebben a helyzetben a nagymamám így cselekedett, és egy-egy gondolat, egy-egy szó, egy-egy mondat tud segíteni ilyenkor abban, hogy egy helyzetben jó megoldást tudjanak találni.
Mit gondol az ilyen zűrös dolgokról is meséljünk nekik esetleg ilyen családi történeteket, mint mondjuk egy 56-os karácsony, amikor mondjuk egy szétlőtt városban volt karácsony. De aki mesél róla, az mondjuk ott van a gyermek mellett, tehát túlélte, itt van, tehát van egy megküzdési képesség is, amit el tud neki mondani, hogy de hát megküzdöttünk vele, bár akkor nehéz volt. Szóval ilyen történeteket is elmesélhetünk nekik, és ha igen, akkor hány éves kortól?
Én azt gondolom, hogy mindenképp el kell mesélni ilyen történeteket is. Én emlékszem, hiszen nekem a szüleim 41-42-ben születtek, és gyakorlatilag a kora gyermekkoruknak egy olyan szakaszát mesélték el, ami nem volt vidám, és nem volt jó hangulatú, mégis egy olyan hangulatba tudták belehelyezni, amit én egész életemben minden egyes karácsonykor ünnepek során meg tudok élni újra és újra, hogy amikor nagyon nehéz volt, mi akkor is hittünk benne, hogy jobb lesz, és mi akkor is hittük azt, hogy túl fogjuk élni, és tudtuk, hogy túl fogjuk élni. És ezek a gondolatok szerintem körülbelül 6-7 éves kor az, amikor már ezeket a történeteket úgy tudják megélni, hogy bele is tudják úgy élni magukat, hogy megértik ennek az érzelmi üzenetét. Előtte a hangulatot érik meg, azt, hogy szomorú volt, azt, hogy vidám volt, azt, hogy kétségbe esett volt egy-egy helyzetben, de magát az eseményt, azt inkább 6-7, tehát ilyen kisiskolás kor körül kezdik el megérteni.
Igen, mert ugye a népmesével ősképekkel operálunk, tehát amikor a népmesét meséljük, akkor ezeket az ősképeket, ugye a sárkány az nyilván jelent valamit. De hogyha amikor saját szavakkal mesélünk, azok nem ősképek, azok a mi történeteink, az nagyon kézzelfogható.
Igen, mert azért nagyon fontos, vagy lenne fontos az, hogy minél több mesét is hallgassanak, hiszen a mese segít nekik abban, hogy azt a belső élést, ezt a mesei kettős tudatot, amit ennek hívunk ugye ebben az életkorban, ami nagyon erős 5 és 7 éves kor között a legintenzívebb a gyerekeknél, amikor egyszerre élik meg a valóságot és a mesei valóságot és az ő valóságukat. És ennek a két valóságnak az egyszeri megélése adja meg utána, hogy el tudnak kezdeni hinni abban, hogy ezek az erőforrások a későbbiekben is meg tudnak jelenni valamilyen formában. Tehát tovább tudják vinni, hiszen abban a szakaszban ezt megélték teljes valójában, de hogyha nem élik meg, mondjuk csak látják ezeket a szimbólumokat valahol, akkor ez a belső megélés nem tud olyan erős lenni, vagy esetleg még inkább át tud váltani egyfajta szorongássá is.
Tehát amikor mondjuk Király Kis Miklós a napot, a holdat meg a csillagokat hozza, és legyőzi a sárkányt, akkor ezzel erőt adunk a gyermekünknek arra, mert hogy megérti, tehát ezt átéli, ezt az egész történetet, erőt adunk neki arra, hogy ő is majd képes legyen akár a csillagot is lehozni az égről, és legyőzni a sárkányt, amikor felnő.
Igen, valójában igen, bár ugye abban a formában nem biztos, hogy úgy éli meg, tehát lehet, hogy ő tényleg úgy éli meg, hogy felmegy, és lehozza a csillagokat, és felmegy, és átöleli a holdat, és lehozza, vagy a napot beleteszi egy kosárba, és lehozza, tehát az ő képzeletében még ebben a korban ezek a szimbólumok nem úgy jelennek meg, mint a későbbiekben, amikor ennek a szimbólum lényegét is megérti, de azt, hogy valaki elég erős ahhoz, hogy ezt megtegye, és hogy képesek vagyunk arra, hogy meg tudjuk hozni, hogy vissza tudjuk hozni a fényt, hogy vissza tudjuk hozni az erőt, ezt én azt gondolom, hogy mindenképp fontos átadni és megélni.
Félnünk kell mondjuk a kemény részektől, vagy ez is ezt a gyermek jelképesen éli át, mondjuk, hogy levágja a nem tudom, sárkány 12 fejét, vagy lehet, hogy 24-et. Ezt véres tettként éli meg, vagy ez is egy jelképes dolog, amit jelképként él meg?
Igen, azt szokták mondani, hogy a gyerek annyit enged be, amennyit elbír, és ez valóban így van. Tehát, hogyha hallja a mesét, és van ideje belülről feldolgozni, akkor nem fog beengedni többet, mint amennyit az ő lelke elbír.
Nagyon szívesen beszélgetnék még önnel nagyon sokat erről, de most vége a műsornak, sajnos. És úgy látom az SMS-ekben, hogy ezt nagyon szerették most ezt a beszélgetést a hallgatóink is. Neki köszönöm a figyelmet, önnek, hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, Kerekes Valériával beszélgettünk a mesékről az elmúlt percekben.